téged kérünk, magyarok nagyasszonya, mint anyánkat, ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat. Fordíts felénk könnyes tekinteted, mutasd meg számunkra szeplőtelen szíved. Hevíts át szívünket szeretett lángod, hogy megtérjen nemzeted, kövessen országod. Amen.
Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy bennünket hallgattak, bennünk tartottak ezen a szép őszi reggelen. Kívánunk Istentől megáldott további szép napot, jó hétvégét!
Köszönjük megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra.
A szeretet gyümölcse a szolgálat, a szolgálat gyümölcse a béke. Teréz anya gondolataival köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus. A műsor szerkesztője Fodor Endre vagyok. A mai adásunkban Bíró László katolikus tábori püspököt köszöntjük 70. születésnapja alkalmából. A katolikus tábori püspökség papjainak és munkatársainak levele Bíró László katolikus tábori püspök számára. Szeretett főpásztorunk, kedves püspök atyánk! Sok mindent elgondoltunk erre az október végi napra, hogy miként és mi módon köszöntsünk 70. születésnapodon. Augusztusban, amikor az ezévi papi lelki gyakorlatunk alatt meglátogattunk Hévízen, még megvalósíthatónak látszott szinte mindegyik elképzelésünk. A számos elgondolásból alig maradt valami, ami úgymond kézzel fogható, hiszen nem lehetséges a megszokott és hagyományos módon való találkozás. Egyfajta megállapítást nyert már sokak részéről, a 2020. évet a mostani pandémia miatt nem fogjuk egyhamar elfelejteni. Sajnos most abból a szempontból sem, hogy nem tudjuk a veled való személyes találkozásban kifejezni szeretetteljes köszöntésünket 70. születésnapod alkalmából. Így más módon tesszük meg ezt. Ma, október 31-én, a katonalelkészek szentmisőjük ünneplésében mindannyian megemlékeznek rólad, így az eukarisztia liturgiája által köszöntünk és adunk hálát a gondviselő Istennek, életet 7 évtizedének minden édes igájáért és könnyű terhért, amivel a jóságos Isten megajándékozott. Nem tisztünk összefoglalni 70. születésnapodon életet meghatározó pillanatait, de azt mindenképpen szeretnénk elmondani és írásban is rögzíteni e szerény levél néhány sorai által, hogy a katonai ordinariátus élén eltöltött, eddigi 11 év alatt egy igazi apostolutódot ismerhettünk meg benned. Köszönjük, hogy tiszta emberségeddel, jó atyaként vezetsz és irányítasz bennünket, tábori lelkészeket. Hálás szívvel köszönjük, hogy emberséges előjárónk vagy, aki a mindennapi elkötelezett és tevékeny szolgálatod által mutatod az irányt a lelkipásztorkodásunkban és papságunk megélésében. Tisztelettel és szeretettel gondolunk arra, hogy fölkaroltad és élére álltál a katona lelkészi kezdeményezéseinknek. Elfogadtad javaslatainkat. Hálásak vagyunk azokért a lelkészi találkozókon elhangzott gondolataidért, amikor havonta minduntalan arra buzdítottál bennünket, hogy együtt, közös erővel munkálkodjunk, hogy segítsük és támogassuk egymást a szolgálatban, s hogy mindig kapcsolatban legyünk egymással. Amikor 2008. november 20-án 16. Benedek pápa kinevezett a katonai ordinariátus főpásztorának, sokat lehetett arról hallani, hogy mennyien féltettek téged és aggódtak érted, hiszen segédpüspökként, amikor sok éven át elkötelezett szeretettel szolgáltad a Kalocsa-Kecskeméti érsekséget, majd, mint a központi papnevelőintézet rektora a papnevelés nemes feladatát, de különösképpen családreferens püspökként a családok lelkipásztori gondozásának szép ügyét, nem igazán adódott alkalom arra, hogy katonákkal találkozzál. Féltettek, mert sokan alig ismerik a katonákat, akik már a beiktatásodkor is nagy tisztelettel és őszinte szeretettel vettek körül. Azóta ez csak fokozódott, s most nem múlik el nap, hogy valaki a katonák közül, akivel a tábori lelkészek találkoznak, ne érdeklődne felőled. 12 évvel ezelőtt a gondviselés révén arra a különös feladatra kaptál megbízást, hogy bennünket, tábori lelkészeket vezetve legyél atya, lelki vezetője a katonáknak és családjaiknak. 2009. január 9-én a beiktatási szentmisén a budapesti Szent István Bazilikában radikalitást, nagy lelkűséget és vakmerő szeretetet kértünk tőled, hogy legyél olyan atyánk, aki meglátja ínségeinket, de örömeinket és törekvő jó szándékainkat is. Kértünk, hogy olyan vezetőnk legyél, aki előttünk haladva mutatja nekünk az utat, hogy minden energiánkat a katonák életének szolgálatára, a katonacsaládok segítségére és támogatására fordíthassuk. Hálával gondolunk arra, hogy az elmúlt 11 esztendőben valódi és igazi szeretettel figyeltél ránk, s a mai napig minduntalan bátorítasz bennünket buzgolkodásainkban és szolgálatunkban. Köszönjük, hogy összetartó szeretetben hónapról hónapra egybegyűjtöttél bennünket, hogy a szentmisét együtt ünnepelve lelkiekben gyarapodni tudjunk, s így egyre bensőségesebb kapcsolatot alakítsunk ki Jézus Krisztussal, hiszen valójában ebből származik minden erőnk és minden eredményünk, s ez a kiapadhatatlan forrás a szeretetünknek is. Őszinte szívvel köszönjük, hogy ebben a változó világban megmutattad, hogy minden egyes helyzet és előttünk álló feladat ugyanazt az emberi és lelkipásztori hűséget kívánja meg. Útmutató jellé lettél a számunkra, hiszen a názáreti rabbi példáját követve, mint jó pásztor közel kerültél a rád bízottakhoz, a hadsereg világához, a magyar honvédelem katonáihoz. Emberként tudsz jelen lenni a katonák között, hirdetve az emberi és családi élet értékét és fontosságát, megőrzését és megóvását. Teszed ezt most, kórházi kezelésed ideje alatt is, amikor már 2 esztendeje kiléptél az addig megszokott életformát komfortzónájából, hogy megtapasztald az isteni szeretet próbái áldott oltókésének új szépséget termő sebeit, amelyek egy sajátságos lelkipásztorkodásra ösztönöznek a kórház falai között. Szeretett főpásztorunk, kedves püspökatyánk! Az elmúlt több mint egy évtizedben mélyreható változásokon ment keresztül katonalelkészi tevékenységünk, s nem túlzás azt állítani, hogy ebben személyednek nagy szerepe van, hiszen szolgálatunk 26. évében a tapasztalat azt mutatja, hogy lelkipásztori tevékenységünkben egyre markánsabban mutatkoznak meg azok a területek, ahol jelenlétünk és munkánk révén hol tudunk a leghatékonyabban segítséget adni a honvédelemben szolgálatot teljesítőknek. Az általad vezetett lurdi nemzetközi és Budapest Mária remetén megtartott nemzeti katonai zarándoklatok, a házasság és családerősítő hétvégék számos katonának adtak maradandó lelki élményt. Az évekkel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal elindított liturgiák, adventi és nagyböjti áhítatok, a magyar hősök és az aradi vértanúk emlékmiséje ma már meghatározó módon vannak jelen a honvédelem életében. Az együttgondolkodás és együttműködés szép példája az alvári történelmi emlékparkban elkezdett Szent Cirill és Szent Metód ünnepség, amely elgondolásod szerint erősítheti a magyar és szlovák erőfeszítéseket az életképes egység építésében. Éppen 8 évvel ezelőtt áldottad meg a Honvéd Kórházban kialakított isteni irgalmasság kápolnát, ahol most már rendszeresek a szentmisék, és a pártfogó támogatásoddal elindított beteglátogatói szolgálat is gyümölcsözően tud működni. Kezdeményezésedre kezdődtek el 2014-ben azok az etikai és katonai értéktan egyes területeit érintő előadások, amelyeket a katonai tábori lelkészikar tagjai tartanak a honvédség alakulatainál és szervezeteinél, hozzájárulva a katonák képzéséhez, és te indítottad el a katonákból álló katolikus tábori püspöki baráti kör elnevezésű műhelycsoportot, hogy a püspökség és a katona lelkészek munkáját segítse és támogassa a különböző alakulatoknál. Köszönjük, hogy az élére álltál, pártfogó támogatásoddal segítetted, aktív jelenléteddel és közreműködéseddel pedig bátorítottad kezdeményezéseinket, a katolikus tábori lelkészek napját, a környezet és természetvédelmi gyermektábort, a versmondó versenyt, vagy a Mikulás ünnepséget. Amikor az elmúlt évekre visszatekintünk, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy hathatós főpásztori szolgálatod által több könyve és kiadványa is megjelenhetett a katolikus tábori püspökségnek, gondolva itt az imakönyvekre, ima és olvasókönyv a Magyar Honvédség számára 2009-ben, Zarándok ima és olvasókönyv a Magyar Honvédség számára 2018-ban, katolikus imakönyv a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek számára 2019-ben, katolikus imafüzet a Magyar Honvédség számára szintén 2019-ben, az új szövetségi szentírásra a Magyar Honvédség számára 2018-ban, valamint az Inter Arma Caritas fegyverek között a szeretet 20 éves a katonai tábori püspökség 2014-es kiadása, és a Közös küldetésben katona és lelkész a hazaszolgálatában című könyvekre. Szeretett püspök atyánk! A katona lelkészek közössége a ma bemutatott szentmisékben hálás szívvel gondol rád és emlékezik meg rólad, s kéri életedre és főpásztori szolgálatodra a boldogságos Szűz Mária, Kapisztrán Szent János és Szent László király égi közbenjárására a gondviselő Isten áldását és kegyelmét. A 70. születésnapodon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk ezekkel a gondolatokkal, tudva azt is, hogy mindezeket csak a távolból tudjuk kifejezni ezzel a néhány sorral. Fohászainkban arra kérjük a mindenható Istent, halmozzon el áldott kegyelmeinek hathatós erejével, hogy mostani életed minden megpróbáló nehézségét továbbra is derűs lélekkel tud hordozni. Budapest, 2020. október 31-én. A katolikus tábori püspökség papjai és valamennyi munkatársa nevében az apostolutód iránti tisztelettel és Krisztusban szeretettel Berta Tibor ezredes általános helyett.
A szeretett Istennel való találkozás nem csak a szívünket, hanem az elménket is belevonja ebbe a válaszadást. Tetszik látni? Tehát azt mondja, hogy ha viszont szeretetben élsz, ott nem csak a szíved vonódik ebbe bele, hanem az értelmed is. Tehát az itt a házasság, az itt logisztika is. Alapvetően logisztikának tartom. Szóval, hogy van-e időnk egymás számára az logisztika? Akkor a szervezés kérdése. Szóval házasság sok minden logisztika. Tehát nagyon szép ez a mondat a pápának. Tehát ha a hit ugye az a szeretetnek a válasza Istenre, a hitvesi szeretet az a szeretetnek a válasza a hitves társam megelőző szeretetére. És ez indítja a szíved, de kell hozzá az értelem is. itt mondja ki a Szent Egyház, az egyben mondottam, ez egy folyamat, állandó utollevés, a szeretet soha nincs készen, a szeretet soha nincs befejezve. Soha nincs befejezve. Testvéreim, ez egy kegyetlen mondat, amit mindenki kimondta ezt ma házasságában, dicsekvőjem még hozzá, hogy ismerem a másikat, mint a tenyeremet. Van egy kortárs gondolkodó, azt mondja, aki azt mondja a párjáról, ismerem, azt is kimondta, nem szeretem. Ez teljesen így van. Tehát aki szeretek, az mindig új. Azt mondja a második János Pál pápa, hogy Jézus Krisztusra mondja, hogy Jézus Krisztus nem múltbéli esemény, ő szüntelen újdonság. Figyeld meg, kismama megint. Szóval gyereke minden nap tud valami újat produkálni. Az apjár megmondott, ismerem mind a tenyeremet. Nem igaz. Hogyha így van, akkor kimondtad, hogy nem szereted. Mert pontosan az eseményt nem veszed észre. Nem találkoz az eseménye. Azért mondod, hogy ismerem. Persze, hogy valamennyire a felszín ismerem, de ezt nem szabad elhinni. Nem szabad elhinni. Addig, míg a szemfödelet rá nem teszik valamelyikre, addig úton vagyunk egymás felé. Úton vagyunk egymás felé. Két ember az. Mérhetetlen nagy titok. Szóval az Efézusi levél, ugye, amit beszél a házasságra, azt mondja, hogy felettel nagy titok. Más vonatkozás mondja ő, mint Krisztus az egyházra alkalmazó mondja, de az alapvetően a házasság felette nagy titok, mert az ember felette nagy titok. Az ember felette nagy titok. Az ember titkáról van szó. Testvérem, amikor mi Istenről beszélünk, mindig az ember titkáról is beszélünk. A kettő nagyon mélyen összetartozik. Globalizáció, az elektronos média nagyon közel hozta az embereket egymáshoz, de ez a fizikai közelség semmit nem adott hozzá a testvériséghez. A testvériség valahol máshol rejlik. Már Benedek pápa is említi a Ferenc pápával megjelentett közös enciklikájában, azt, hogy lehet-e egyetemes testvériségről beszélni, ha tagadjuk a testvériségnek a legmélyebb forrását, az atyaságot. Egy meddő próbálkozás testvériségről beszélni atyaság nélkül. És Ferenc pápa ezt az alaptézist boncolgatja a körlevelében, és nagyon-nagyon mélyre vezet bennünket. Úgyhogy az első megállapítása, Kain Ábel történetére utalva az, hogy a testvériség való, ontológiai valóság az ember létéhez hozzátartozik, viszont megvan a szabadság az embernek, hogy megtagadhatja ezt a legalapvetőbb relációját a másik emberhez, a testvériséget. Ugyanakkor kifejti az egyház hagyományos tanítását a testvériségről, ennek a forrása az atyaság, mint az előbb már említettem, aztán Krisztus megváltása, a kereszt által leomlott minden válaszfal ember és ember között, nincs többé görög vagy zsidó, ha idézzük Pál apostolt. Ugye Ferenc pápának ez eleve érdekes gondolata, a falak húzása. Azt mondja, hogy a világ húz felénk például keresztények fel egy falat, aztán mi húzunk még egy falat a világ felé, és már két fal választ el bennünket a másiktól. Ez a fal kérdés egy probléma, meg megvan a megváltás, és a válaszfalak leomlottak. A Ferenc pápa nem hagyja ezt egy ilyen eszmeiségben lengeni a testvérségnek a fogalmát. Azt mondja, igen, a testvériség ontológiailag adott, hisz van atyaság, leomlottak a falak az ember és ember között a kereszt által, de azt mondja, ha nem közelítünk az atya fele, ha nem adjuk át magunkat az atyának, akkor a testvériségből édes kevés fog megvalósulni. Tehát hiába tetszelünk a szép gondolatokban, ha nincs egy közös irány, ami fele megyünk, pontosabban aki fele megyünk. A Szentatyának az alapüzenete az az, hogy a kapcsolatok szegénységéből fakad tulajdonképpen a szegénység, minden egyéb szegénység. Tehát a vertikális és a horizontális kapcsolatok hiánya nélkül a testvériség pusztán formalitás. A körlevélnek a legelején beszél arról, hogy a testvériséget az ember a családban tanulja meg és mélyíti el. Ugye az biztos, hogy a családot csak a falak tartják össze, ha nincsen meg a belső kommunikáció. Tehát ma a családnak a legnagyobb hiánycikke az, hogy nem talál időt arra, hogy beszélgessen egymással, házas a házastársával, szülő a gyerekével, hogy a felnőtt gyermeknek legyen ideje a nagyszülőre, az öregszülőre. Tehát visszatalálni a kapcsolatokhoz, mert a kapcsolatok szegénységéből fakad, többen Szent Atya fölfűzi az egész történelmi jelenséget, amiben élünk, társadalmi jelenséget, erre az egyetlen gondolat, hogy a kapcsolatok szegénységéből fakad az objektív szegénység, a relatív szegénység, a háború, a környezetszennyeződés, a korrupció, a kábítószerfogyasztás, mind-mind a kapcsolatok szegénységéből fakad. Tehát amit vigyáznunk kell családi szinten is, de magasabb szinten is, az a párbeszéd. Ez a végső kicsengése a körlevélnek. Nagyon-nagyon szép az, hogy egy eszmei gondolatot ragad meg a Szent Atya, hogy mindnyájan tudunk, szeretünk is emlegetni, hogy béke és testvériség, és ezt annyira konkrétan fogja meg ezt a kérdést, hogy mindenkinek elevenjébe vág. Ferenc pápa rengeteget beszél erről, hogy az idős generáció az a jövő, a remény. Miért? Mert nincsen fa gyökér nélkül. Egy társadalom nem tud élni az öregjei nélkül. Ferenc pápa odáig elmegy egy beszédében, hogy azt mondja, társadalmi bűn nem meghallgatni az öregeket. Az öreg a maga tapasztalataival kincs. Ha ezt még hozzátesszük, amit Ferenc pápa sokszor megcsodál, éppen a keleti országok öregjeiben, hogy az öregek azok, akik a maguk összekulcsolt kezükkel átmentették töredékében gyermekeik, unokáik számára a vallásosságot, akkor különösen is nekünk a keleti országokban az öreg kincs, mert gyökér. Az öreg a jövőhöz tartozik, és nem a múlthoz. Azt gondolom, hogy itt kezdődik az élet. Aki egy társadalom, az öregjeit nem tudja megbecsülni, az a társadalom gyönge, és el fog pusztulni.
Hát, atya, nézzünk egy nagyon fontos dolgot, a munkavállalás.
Pontosan tudom. Tehát én nem mondom azt, hogy nincsenek olyan helyzetek egy családban, hogy az öreget nem lehet szociális otthonba helyezni. Kell. Pontosan, mert el kell tartani a családot, nem tudjuk gondozni az öreget. Ez más. De az öreg mégse leírandó. Az öregben rengeteg kincs van. Az öreget meg kell hallgatni, elő kell venni a sárguló fényképeket, Nagyon sok család teszi ezt tudatosan, hogy a nagymamával, vagy dédimamával, vagy papával elmondatják, hogy ki van ezen a fényképen, és úszkendelik be. Tehát a múltnak az emlékeit meg kell őriznünk. Az lehet, hogy hiába van egy édesanyám, vagy édesapának sok-sok gyereke, együttesen tudják vállalni a gondozását. A gondozás egy külön dolog. Tartok egy szerelmes hittant minden hónapban kétszer szerelmes párokkal. Egyszer megkérdeztem tőlük, és ez nagy meglepetés volt számomra, hogy mit viszel magaddal fölmenőidnek a házasságából a te házasságodba. Én azt vártam, hogy a szülők házasságából hoznak egy-egy mozzanatot. És megdöbbentem. Ezek a kis fiatalkák, szerelmes párok, ezek nem is egyesek voltak, elkezdtek beszélni nagyszüleikről, talán dédszüleikről. Akiket kitelepítettek, kidobtak a vagyonukból, deportáltak Hortobágyra, és mosolyogva haltak meg, egymás kezét fogva. Ezekről az öregekről kezdtek el beszélni. Igen.
Mint példaképek.
Pontosan. Talán. És hogy őket viszik bele az elkövetkező házasságba. És ez a felnőtt társadalomnak a felelőssége, hogy az ő unokáiknak lesz-e mit belevinni a saját házasságba. Tehát az öregeknek a házasságát megünnepelni, házassági évfordulóját például, az nem luxus. Itt mondja, hogy az Exupérynek a kis hercegje, hogy amit elfelejtett a mai ember, az a szertartások. Az ünnep, a szertartások fontosak. Talán Balsi Balázs atya mondja, hogy amit a magyar ember megünnepel, az van, amit nem ünnepel meg, az nincs. Én azt gondolom, hogy ezért fontosak a házassági évfordulók, és nem kell ezen szemérmeskedni, hogy most ne ünnepeljetek engem, nem engem ünnepelnek. A hűséget ünnepli, az Isten hűségét, és abban erősödünk, hogy a házasság nem az elavult intézmény, hanem élhető intézmény.
Kedves hallgatóim, köszönöm szépen, hogy megtiszteltek a figyelmüket. Búcsúzom. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Teréz anya gondolataival kezdtük a mai műsort, és nem véletlen, hogy ezzel a szolgálathoz fűződő gondolattal zárom az adást. Emlékezz, hogy Krisztus az, aki rajtunk keresztül munkálkodik. Mi csupán eszközei vagyunk a szolgálatban.
Szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Hírek.